unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai adásban két különleges vendégünk lesz, olyanok, akiket már a hallgatók is ismernek, Epres Attila és a felesége Madarász Évi, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy náluk hogy van ez a férfi-női leosztás, a férfi-női szerepek az ő házasságukban, hogyan működik ez, már hogyha lesznek hajlandóak nekünk megnyílni és őszintén beszélni erről. Most nyilvánvalóan nem a magánéletükben akarunk vájkálni, de hogy azért mindenkinek vannak szerintem erről ilyen alapvető gondolatai, hogy kéne működnie, vagy ő hogy működik férfiként és nőként egy kapcsolatban?
Igen, és hát azért rajtuk látszik egyébként, hogy ők nagyon dinamikus duó, meg hogyha az ember találkozik velük egy, nem tudom én, nem feltétlenül hivatalos helyzetben, akkor is érződik, hogy nagyon izgalmas ritmus van köztük. Tehát eleve, ha csak az ember azt hallgatja, akár véletlenül, ahogy beszélgetnek, már arról egy képet kaphat, hogy milyen izgalmas az ő párosuk, és hát nyilván fogunk velük beszélgetni, igen, ezekről is, amit mondtál, és mivel két színházi emberről van szó, ezért nyilván fogunk beszélni azokról az esetekről is, amelyekről nagyon sokat beszélünk a mindennapokban, ugye a mindenféle zaklatási ügyek, egyéb dolgok, amiket ők, ha nem is test közelből éltek meg, de hát véleményük mindenféleképpen van róla.
Vagy hát ugye alapvetően, hogyha nem is konkrétan a zaklatás, de az az agresszív hozzáállás, az a tendencia, ami abszolút bevett volt, mondjuk egy próba folyamat során, hogy ez mennyiben változott. Én például erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ők ezzel kapcsolatban tapasztalnak-e valamit, hogy megengednek-e már olyan hangot, vagy megengednek nekem még olyan hangot, akár a rendezők, akár a színészek egymással, mint az korábban volt, mielőtt az összes balhé kirobbant volna, és hát nyilvánvalóan ennek vonulatában pedig a Me Too-val kapcsolatos dolgokról is fogunk beszélgetni. Most viszont az adás első felében hoztam egy hírt, ebből egy kicsit felolvasnék. Litvánia az egyetlen európai ország, ahol politikai tömörülés kivétel nélkül nőket indít az Európai Parlament képviselői helyeiért. A zöldek célja ezzel, hogy felhívják a figyelmet a nők politikai képviseletére, valamint hogy felszámolják a nemek közötti egyenlőtlenségek problémáját, például a bérszakadékot. Pozitív diszkriminációra van szükség, hiszen Litvániában számos jelölt listát férfiak dominálnak, a listavezetők is férfiak. A mi feladatunk egyensúlyt teremteni, mégpedig úgy, hogy kizárólag női listát állítunk. Elvárjuk, hogy legalább egy jelöltünket meg is válasszák. Szerinted ez jó vagy nem, amikor egy másik oldalú diszkriminációval közelítünk a dolgok felé? Tehát amikor kizárjuk a férfiakat a valamiből, most nyilvánvalóan nem teljes mértékben, meg ennek van egy üzenete, tehát én azt értem, csak hogy itt ugye megint nem az van, hogy
együtt próbálunk. Hány képviselőről van itt szó? Hát nem olyan nagyon sokról. Nem, mert hogy az jutott eszembe, hogy azért ez hasonló érzéseket kelt bennem, mint amikor ugye lehet arról hallani, hogy például Hollywoodban ez az úgynevezett kvóta rendszer, vagy tehát ez a kiegyenlítés miatt ugye bizonyos szerepekre mondjuk csak fekete bőrűeket keresnek, vagy csak latinókat, és amikor nem az az elsődlegesen meghatározott szempont, hogy valaki abban, ez esetben ugye az EP képviselőségben a legjobb, vagy nagyon jó, amiről szólna a feladat, hanem valami más adottság, vagy helyzet miatt kapja meg akár azt a szerepet, akár egy képviselő állás, ez nyilván nem jó. De hát gondolom nem úgy küldik a litvánok a nőket az EP-be, hogy mindegy, csak nő legyen, de azért ez az érzés van az emberben ilyenkor, amikor az az egyetlen, szóval ennek a hírnek is ugye az a lényege, hogy ők csak nőket küldenek, amikor hát csak jó politikusokat kellene küldeni, de persze lehet, hogy ez a két dolog itt együtt jár, ezt nem tudom, erről nem feltétlenül feltétlenül szerep, vagy nem feltétlenül szól ez a hír.
Jelenleg az EP képviselőinek mintegy 40%-a nő, és bár a nők ma már magas pozíciókat töltenek be Brüsszelben, az egyenlőtlenséggel kapcsolatos régi problémák máig aktuálisak és megoldatlanok számos országban.
Kicsit ilyen kirakat szitunak is tűnik,
igen.
Hogy pont az EP-be ugye kiküldjük a nőket, a parlamentbe, a hazai parlamentbe meg nem feltétlenül ez a helyzet, de hát mindenféleképpen egy ötlet, tehát legalább valami, tehát a litvánok legalább valamit gondolnak erről, míg mondjuk nálunk azért ez nincs, vagy még ennek a, hogy mondjam, még ennek az árnyéka se nagyon van jelen, hanem nálunk még inkább érezhető az, ugye hát most nem kell sorolnom a különböző belpolitikai botrányokat az utóbbi egy évből, szinte mindegyikhez kötődik egy nő, ami, és ezekre a helyzetekre ugye nagyon sokszor mondták, vagy nagyon sokszor lehetett érezni rajtuk, hogy igazából itt is ilyen kirakat tevékenységről volt szó. Szóval biztos még időnek kell addig eltelni, amíg nem tudom, hajlandóak lesznek úgy ránézni a nőkre, hogy nem feltétlenül a nemiségük határozza meg őket, hanem valóban a tehetségük és a tudásuk.
Meg nekem egy kicsit a téma is kérdés, amivel a nők foglalkoznak. Most nyilvánvalóan az egy jó dolog, hogyha az ember azzal foglalkozik, ami érinti. Tehát, hogy ugye szeretjük ezt a zöld környezetvédő dolgot a nőkhöz kapcsolni, vagy hát sok esetben a nők kiállnak ezekért a dolgokért, mert mondjuk felelősek a családjukért, a gyerekeikért, a jövőben gondolkodnak, emiatt fontos nekik, nyilvánvalóan a család is egy ilyen dolog, de hogy én szerintem az is egy nagyon jó előrelépés lenne, amikor ezeket is egy kicsit elengednénk, hogy ne csak olyan dolgokkal foglalkozzunk, mert ettől ez az egész egy kicsit olyan, most az ötje jutott eszembe, de nem, igazából nem arról van szó, de hogy igen, tehát hogy olyan ezek a női témás, csak nők között előforduló dolgok, nyilván nem csak nők között, de hogy az őket érintő dolgokból egy kicsit kitörni, és hogy valami szélesebb látókörben foglalkozni olyan témákkal és olyan kérdésekkel, ami végül is felvértezi a nőket is arra, vagy jogot ad a nőknek is arra, hogy XYZ összes témában közre tudjanak működni.
Hát igen, és hogyha ez megtörténik, akkor talán elmosódhatnak a határok, vagy nem tudom én, arra felé tarthatunk, hogy egy kicsit elmosottabbak legyenek, bármennyire is nincs ilyen kifejezés, de hát alapvetően ugye meg a zöld párt az, tehát a litván zöld párt, aki női képviselőket küld, azért ez az egész jelenség, vagy ez az egész téma, azért már hát csak nézzük meg, hogy milyen időjárás van, tehát ez már egyáltalán nem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kisebb súllyal bíró dolog, hanem életünket alapjaiban meghatározó kérdés, ahol nyilván nagyon fontos, hogy olyan szakemberek nyilvánuljanak meg, akik értenek ahhoz, amit csinálnak.
Hát persze, nem is arról van szó, meg abszolút foglalkozni is kell ezzel, csak hogy mondom, hogy nem feltétlenül csak ez kell, hogy legyen a veszőparipa,
hát
hanem minden más. Te egyébként azzal kapcsolatban mi a tapasztalatod, hogy te látsz ilyet, mondjuk akár egy ilyen közvetlen baráti beszélgetésben, hogy vannak, nyilvánvalóan vannak női és férfi témák, de hogy ez mosódik mostanában, már jobban lehet mondjuk nőkkel is olyan témákról beszélgetni, ami korábban női témának számított, vagy pedig ez mindig is meg fog maradni?
Nem tudom, hogyha a személyes tapasztalataimból indulunk ki, szerintem nem fedi feltétlenül az átlagot. Nekem mindig is voltak olyan nőismerőseim, akik mondjuk szerették a Forma egyet, vagy szerettek ilyen fiús dolgokat, és alapvetően soha nem ütköztem falakba semmilyen téma esetében, tehát bármilyen témáról is beszélgettünk, de ez, mondom, ez valószínűleg azért van, mert nekem ilyenek az ismerőseim, de biztos vannak olyan témák, amik még mindig nagyon női témának számítanak, meg mindig nagyon férfi témának számítanak, de az a fajta ilyen akár önkéntes elszaporálódás is, ami a a nemeknél volt, azt szerintem, ha nem is megváltozik, de egy ilyen, vagy nem is, ha nincs is változóban, nagyon-nagyon erőteljesen, de legalább már felismerjük egyébként, hogy a főzésről nem csak a nőkkel lehet beszélgetni, nem tudom, a fociról meg nem csak a férfiakkal lehet beszélgetni, és a politika meg határozottan nem csak a férfiak játszótere.
Meg a kriptopénzekről se. Nekem az jutott most eszembe, hogy megyünk vidékre forgatni, beülök az autóba, akkor az egészen biztos, hogy 5 percen belül, általában ugye fiúkkal megyek, 2 operatőrrel, az biztos, hogy a kriptopénzről fognak beszélni, igen, meg a bitcoinról, és akkor már elkezdtek engem is így kiképezni ezzel kapcsolatban, de szerintem ennek nincsen ahhoz köze, hogy nő vagyok, vagy férjem, egyszerűen engem ez nem érdekel, annyira nem érdekel, hogy próbálja befogadni az agyam. Átküldtek mindenféle videókat, nekem ilyen teleshop érzésem volt az egésztől, mint amikor tudod, így el akarják adni neked a 2000 forintot érő gyűrűt 80 000-ért, és meggyőznek arról, hogy miért lesz ez a jövő, és így mondtam, hogy fú, gyerekek, engem ezzel hagyjatok, mert és beszéljünk valami másról.
Ja, ez a kriptobiznisz az elég büdös. Egyébként pont a múltkor láttam valami ilyen üzleti realityben, ahol valaki valamilyen kriptos dolgot vitt be, és történetesen egyébként egy nő volt, azért is jutott eszembe, hogy biztos ők is tudnak sokat beszélgetni erről a kriptovalutáról.
Biztosan, anyukám is tőzsdézett annak idején, úgyhogy egész biztos. Na, akkor viszont már itt van Epres Attila és Madarász Évi, úgyhogy akkor beszélgessünk most velük.
Ahogy ezt már a bevezetőben megígértük, kollégáink, a vendégeink.
Hiszen mi is színészek vagyunk.
Pontosabban sűrűn találkozunk itt a rádióban Epres Attilával és Madarász Évivel, akik ugye férjes feleség, és most rendkívül udvariatlan voltam, hogy nem téged mondtak előre. És aztán ezt is akartam kérdezni, hogy ti egyébként személyesen hogy gondolkodtok erről, hogy ezek az automatizmusok megvannak
meg bennetek, olyan,
hogy mindig előre?
Hiába magyarázom neki, elém rohan és föltép bármekkora
szóval
ajtót.
Szóval nincs meg. Tehát én annyira
nem bírom megelőzni, mert Speedy González.
Megyek az életben.
És ha föl akarom ráadni a kabátot, akkor azt mondja, ne, mert hogy egyedül könnyebben fölveszi. Tehát nálunk ez olyan nagyon nem működik.
Hát most mi elkezdtünk trécselni, de azt még el akartam mondani, hogy van egy ilyen elképzelésünk a Borival, hogy hívunk majd párokat, és őket nyilván jellemzően híres párok lesznek majd itt, vagy attól lesznek híresek, hogy eljönnek ide. És hát kifaggatjuk őket arról, hogy azokban a témákban hogyan gondolkodnak, ami sűrűn előjön az uniszexben. Ti mióta vagytok házasok?
2008, 8-a 8, este 8.
Este 8-kor volt.
Este 8 óra 8 perckor a Balaton közepén, egész pontosan. Ez így volt kifundálva, csak a kínai olimpia megnyitója tett keresztbe ennek.
Azért mert egyébként meghívtunk volna mindenkit, aki ott részt vett.
Szóval igen, tökéletesen sikerült ez a rengeteg 8-as, és azóta is működik.
És de tehát akkor ez egy elképzelés volt, hogy ez a sok 8-as
szerepet. Hogy ilyen végtelen legyen.
Kinek volt ez fontos?
Nagyon szép gondolat amúgy.
Én fogom elmondani, vagy te fogod elmondani, mit mondtál a házassági tanácsadónak számára.
Mondd.
Állati jó volt, a bogláriak azt mondták, hogy nem lehet hajón, mert tűzkár vagy vízkár érheti az anyakönyv.
Az anyakönyvvezetőnek mondtuk ezt egyébként.
Jó, mondtuk, jó, akkor átmegyünk Földvárra, ott mondtak, semmi gond. Hányadik házassága? Kérdezték az Évitől, és azt mondta, hogy nem, kérdezték, hogy első házassága? És az Évi azt mondta, hogy azt nem lehet mondani, hogy az utolsó. Nem lehet beírni.
Hát így, igen.
Nagyon érdekes a dinamikátok, ezt már megfigyeltem, találkoztunk már jó néhányszor, hogy ti állandóan ilyen kérdezfelelekbe vagytok?
Tényleg? Ez nem szúrt.
Most is
megkérdeztél.
Nem
tudjuk.
Biztos, Dustin Hoffman az nagyon a szívem közepe, aki azt mondta egy ilyen műsorban egyszer csak, hogy megkérdezték, hogy a bánatban lehet, hogy 40 éve boldog házasságban él. És azt mondta, ezt most meg tudom mondani. Hosszan és kitartóan rettegek a feleségemtől.
Köszönöm szépen. Akkor én mennék is.
Nem. Igazából az van, hogy jobb a békesség, megkérdezem, mielőtt bármit csinálok.
Ugye Gellért említette, hogy olyan kérdésekről beszélgetünk, amik gyakran előjönnek az uniszexben, és az egyik ilyen például, hogy ezek a sztereotipikus női és férfi szerepek, mondjuk az ember már kimondja a sztereotípia szót, akkor azt már próbáljuk hárítani magunktól, de hogyha úgy belegondoltok abba, hogy ti hogyan gondolkodtok a női és férfi szerepekről, akkor szerintetek ti ebben inkább hagyománykövetőek vagytok, újítóak vagytok, tehát hogy például, ha mondjuk a kezdeményezést vesszük. Ki megy oda, kihez? Erről mit gondoltak?
Ki udvarol, szerintem kinek? Az teljesen egyforma, nem? Hogyha van valami, felvetődik egy gondolat, hogy ki megy oda, akinél felvetődött a gondolat, az oda megy a másikhoz.
Az rendben, de mondjuk még az ismerkedéskor. Tehát ja. Mondjuk a párválasztás idején.
Hát ez már olyan régen volt.
De emlékezetes volt, mert igen. 20 éve szinkronizáltunk, és soha nem találkoztunk. És amikor összetalálkoztunk, akkor összejöttünk.
Így.
Ennyi. Ennyi volt, hogy ki megy oda, kihez.
Hát az úgy kezdődött, hogy én beleültem az ölébe a stúdióba, mert nem volt több szék. Akkor én kezdeményeztem.
Hát tulajdonképpen igen.
De én csináltam így.
Az is igaz. Tehát, hogy nem tudom.
Viszont te adtál cedlit az ebédlőbe a telefonszámodra.
A kis pirosat. Meg az is még megvan.
Szóval így.
Ezért nagyon, nagyon élő az állandó diskurzus köztetek. Tehát, hogy én általában azt tapasztalom, ha párokkal beszélgetnek, hogy azért föltartanak maguknak egy csatornát, ami a kérdező felé, vagy a beszélgető partner felé van, de ti egy pillanat alatt elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát a történeteket is úgy adjátok elő, ilyen mozaikszerűen épül föl, hogy nem csak az egyik narrál, hanem azonnal csatlakozik a másik.
Olyan sokáig éltünk egyedül, egymás nélkül, hogy amikor így összetalálkoztunk, így van miről beszélgetni.
Egy kicsit egy álnaív kérdés, mert azért azt itt ismerem, és azt már feltűnt számomra is, hogy udvarias. Ezeket a formákat mennyire tartjátok? Tehát, hogy mennyire fontos az mondjuk, hogy egy nőt, egy férfi beengedjen az ajtón, lesegítse a kabátját, és te ezeket hogyan fogadod?
Igyekszem észrevenni, hogy mikor kell megengedni, hogy előre engedjen, és levegye a kabátomat. De egyébként igen, az Attila abszolút udvarias, tehát hogy ilyen problémám nincs. Amiben meg nem, akkor meg rászólok, hogy
igen, a romantika az viszonylag messzebb áll tőlünk ilyen szempontból. Tehát nem képzelünk erről semmit különösebben, hogy van-e hagyománya, vagy forradalmiak vagyunk-e, hanem hogy az élet dobja, és hogyha valamelyikünk hülyeséget csinál, akkor a másik bátran rákiabál. A nagy baj nincs belőle.
És a klasszikus otthoni szerepek, mint a főzés, takarítás, nem mosogatás és barátai.
Nem is érdekel.
Én tudok főzni, de nem érdekel. Ez így nagyon nehéz, de ugye hát én három pasival élek együtt, mert van két fiunk is, akik velünk laknak, és hát ők azért esznek, tehát enni adni kell, meg tudok is főzni, meg főzök is, csak én sokkal jobban szeretnék egy fejezetet elolvasni egy könyvből, vagy megnézni egy részt egy sorozatból, vagy bármit csinálni, nem tudom, agyagozni, rajzolni, mint hogy főzni, amit aztán megesznek, aztán mosogathatok, és olyan, mintha egész nap semmit nem csináltam volna.
De ha megkérdez, hogy mit főzzek, akkor azt szoktam mondani, semmit, hová vigyelek el kajálni?
Ilyen csodálatos.
Tehát akkor ez nem is lenne probléma neked, hogyha ha nem?
Ha űrhajós kaját nyomogatna az orrom alá, boldogan betolnám.
Hát akkor innentől megoldódott.
És az olyan dolgok, mint például, ugye ez is nálunk egy ilyen rendszeres téma, hogy az ember hogy fogadja mondjuk a másoktól való visszajelzéseket nőként. Tehát, hogy például mondjuk az utcán, Évita, hogy vagy ezzel mondjuk, hogyha valaki beszól neked, utánad szól, valamit mond,
úgyhogy én egyedül vagyok, vagy az...
Igen, akkor neked ez egy felháborító
dolog. Hát én nagyon
dolog.
Szépen lerendezem ezeket. Tehát nem okoz ez nekem különösebb gondot. Hogyha udvariatlan, akkor udvariatlan, ha vicces, akkor viccesen én is visszaszólok. Ha nagyon tapló a beszólás, akkor lehet, hogy én is nagyon taplón válaszolok.
Tehát nem kell ebbe többet gondolni annál, mint ami?
Nem, szerintem nem. Egyáltalán én azt gondolom, hogy nem kell ilyen karót nyelten élni az életet. Tehát, hogy úgy kell élni, hogy az jó legyen.
És egy férfinak az jó esőérzés, hogyha látja, hogy tetszik a felesége másnak, vagy felháborító. Mondjuk, hogyha éppen olyan hangot enged meg magának.
Magyarán féltékeny vagy?
Igen, ezt
akarom. Nem, tök bírom, hogyha megnézik, vagy beszólnak okosan, vagy stílusosan. Nekem ez semmi bajom nincs, abszolút nem.
És egyébként is azt szoktam mondani, bárhova megyünk, hogy Husikám, ma este is te voltál a legszebb.
Így van, na így van, hát ez természetesen. Évi nagyon jól öltözik, építettünk neki egy gardrobot ez ügyben, hogy ne legyen gondja, tényleg. És mindig nagyon csinos, úgyhogy én ebből a szempontból el vagyok kényeztetve, esztétikailag is.
Hát ezeket nagyon jó dolog hallani. Hogyha azt a dinamikát vesszük, ami általában a férfiak és nők között van, vagy mondjuk a szülős különféle szerepekre rávetítve, mondjuk akár a szülőséggel kapcsolatban, hogy mi az apa dolga, mi az anya dolga, pénzkeresett nő dolga, férfi dolga, ez nálatok hogyan van?
Nem látok itt semmilyen szabályos mintát.
Hát nem is nagyon van. Ugye azért a mi életünk egy kicsit eltér egy átlag családétól. Vegyük az étkezéseket. Ugye a reggel az Attila vagy készül valamire, amikor a gyerek, ugye egy olyan gyerekünk van, aki még kiskorú, tehát együtt reggelizés nincsen. Délben senki nincs otthon, és mások ugye sokszor együtt vacsoráznak, az én férjem megjátszik a színházban, tehát mi nem vacsorázunk együtt. Tehát ez a típusú családi rész kimarad, illetve hát így a gyereknevelés, meg az otthoni dolgok is inkább rám maradnak. Nyilván az Attila keresi a pénzt, persze, de én is keresem a pénzt, tehát hogy ez egy másik része az életnek, de meg nem kényszerítem olyasmire, amit ezen fölül nem tudna megcsinálni. Tehát az, hogy most ha nem várom el azt, hogy ő hazajön, és akkor te vasalja ki az ingeit, vagy mit tudom én, valami hülyeséget csináljon. Tehát, hogy ezek nem olyan fontos dolgok szerintem. Legyünk jól, aztán.
Én gondozom a kertet.
Igen, például.
Rendben van a garázs, nem?
Igen, rendben van a garázs, nyírja a füvet, a bokrokat, megrendszabályozza a fűszálakat, szóval, hogy igen.
És akkor a szülői szerepek is hasonlóképpen alakulnak, vagy valamennyire keveredik ez nálatok? Van ami miatt a gyerekek mondjuk hozzád mennek, és van ami miatt pedig hozzád mennek?
Én hozzám kizárólag azért jönnek, hogyha pénz kell.
Hát igazából ez is egészen rendhagyó, mert az Attila egy művész, tehát hogy ez egy egészen másfajta embertípus.
Tehát, hogy, te is az vagy.
Igen, de én anyuka is vagyok, és az más. Tehát, hogy nőként muszáj felvállalni az otthoni szerepet. Férfiként szerintem nem mindig. És az Ati mindig is a Marci fiunkkal ilyen haveri viszonyban volt inkább, mint...
Partneri viszony.
Igen, mint ilyen szülő, tehát nem egy ilyen aláfelé fölé rendelt viszonyban, hanem ilyen mellé rendeltben, úgyhogy itt én vagyok a fölé rendelt viszony, és...
Tehát te vagy a rozsarú is ezek szerint.
Én mindig én vagyok a rozsarú.
Hát azt szoktuk mondani, a vita van, hogy a mami a főnök, őt kell megkérdezni, és akkor ő megmondja, hogy igen, oké, de inkább a macska a főnök, mert ahhoz igazodik az a kis család, hogy a macska mit akar.
Körülbelül. Jó, hát nem, de igen, szóval, hogy...
Megáltalkodott liberálisok vagytok az a helyzet.
Nem, hanem nem. Valószínűleg egyikünk se bírja a semmiféle szabályrendszert.
Igen.
Vagy hogyha már tart egy ideje, akkor nagyon gyorsan változtatunk rajta.
Igen, hogy nem szeretjük a skatujákat. Igen. Rögtön az ember azt érzi, hogy akkor valamit csinálni kell, hogy ne úgy legyen.
Most kérdeznénk egy olyat, ami nem a magánéletekre vonatkozik, de még nem voltunk olyan helyzetben, hogy művészeket kérdezzünk erről a műsorban. Ez egy nagy téma, és nem is várjuk azt, vagy nem is szeretnénk azt, hogy milyen belemennénk, de azért csak megkérdezem, hogy ti hogy élitek meg azokat a változásokat, amik a magyar művészvilágban férfi-nő viszonyban végigmennek. Most természetesen a botrányokra gondolok, az zaklatásos ügyekre gondolok, az, hogy ilyen bemerevedett évtizedes reflexiók változnak meg, nagy tudású rendezők képtelenek a hülyeségeik miatt gyakorlatilag szégyent hozni a saját pályájukra, és itt tovább, és itt tovább. Ez milyen volt belülről látni ezt az egészet?
Ambivalens, de csak kicsit. elsősorban rendkívül büszke vagyok a kollégáimra, elsősorban színésznőkre, akik bátran kiálltak, és ezt elmondták, még akkor is, ha 20 éve történt, de tudjuk a pszichológiában, hogy ez tök természetes. Körülbelül akkor borulsz ki azon, hogy téged zaklattak, amikor ugyanakkor a lányod, mint amikor te voltál. Lehet mondani mindent az elkövető oldaláról, de csak egyet szabad. Azt, hogy bocsánatot kérek, és szégyellem magam.
És szerintetek miért van az még mindig, hogy még mindig vannak olyan művészek, akik most nyilván a Vígszínházas ügyre gondolok, akik ilyen hullámszerűen megharagudnak a sorsra, az áldozatokra, a nem tudom én mire, hogy ezek a dolgok felszínre kerülnek. Mi az, ami ilyenkor ezeket az egyébként rendkívül érzékeny és nagy tudású művészeket
ilyenekén szíti? Hát épp ezzel hogy ugye az ember néha meggondolatlanul érzelemtől fűtötten beszél butaságokat szerintem, amit aztán meg is bán. Most visszautalva arra, hogy...
Ha nem ismétli meg.
Tehát, hogy azért ez benne van. De hogy én is azt gondolom erről, amit az Attila, hogy a sérelem, az sérelem, akár vélt, akár valós, az akkor is annak, aki elszenvedi, annak fáj. Tehát benne valami van. Ha ő ezt elmondja, akkor arra valamiképpen mindenképpen reagálni kell, azt gondolom, leginkább azzal, hogy elnézést kérek, ha megbántottalak.
Én meg arra mondtam kicsit, hogy ambivalens a dolog, mert éppen a Kevin Spacey-t szinkronizálom, amikor beüt egy ilyen botrány.
És Kártyavárat csináltalak.
Igen, és én imádom azt a csávót, meg máshol is szinkronizáltam, én nagyon szeretem és csodálatos színésznek tartom. Ha elcseszte, akkor szégyelje magát, de aztán persze közben kiderül, hogy 4-ből 3-ban tisztázták, a 4. esetben pedig úgynevezett beleegyezéses megközelítésről volt szó, azt hiszem egy homoerotikus kapcsolatról.
Közést egyébként?
Nem, én azt gondolom, hogy ott azért bonyolultak a viszonyok az irigység és a pénzérség miatt. De az biztos, hogyha valaki hibázik, és elköveti, és többen jelentkeznek, hogy igen, engem is molesztált, akkor az nem lehet fölmentegetni. És nem lehet, most gyorsan még valamit mondok, egy olyan emberrel elvállaltatni egy következő rendezést, vagy egy főszerepet, aki ellen még mindig a saját színházában, a igazgató volt, folyik egy munkaügyi persorozat, és ő soha nem kért bocsánatot. Tehát ezek nem tiszta ügyek.
Igen, de ugye a Vígszínház kapcsán, ugye, hát mondjuk ki, ugye Marton László nevéhez kapcsolódik. Igen,
beleindult ez,
igen, a Sározsi Lillával és vele, és igazából, tehát ő lett megnevezve, de itt hosszú-hosszú évtizedekig ez egy bevett szokás volt a színházban, hogy a színész az utolsó ember tulajdonképpen. Bárja. Igen, tehát hogy egy színésszel azt lehetett tenni, amit akartál, tehát lelkileg kicsavarni, egy kicsit megalázni, mert hogy a színész nem szól vissza, mert a színház iránti alázat teljesen beteg fogalom szerintem.
Igen, azt hiszem, ezt a szót mind a ketten utáljuk.
Az alázatot?
Az alázatot, igen. Ez nem valid, nem létezik. Hogy
úgy nem az van, hogy inkább csak rosszul használják?
De valószínű, nagyon, igen. Rosszul. Szóval ez csak ennyi egy fél mondat a végére, tehát hogy lehet, hogy pont őt találta ez el, de itt egy becsontosodott, évtizedek óta tartó rendszert támadott meg az a nő, aki kiállt, és azt mondta, hogy engem bántottak.
És ez most megingott? Tehát, hogy ez mondjuk akár kézzel fogható is, hogy más milyen, akár egy próba folyamat, vagy vált
ja,
valami,
igen.
Indul?
Persze, hogyne. Sőt, szoktam mesélni az Évinek, és sokat járok színházba, utána hátra megyek a színészekhez, és azt mondják, mondom, hogy úgy de jó volt az előadás, és azt mondják, és olyan jó volt a próba folyamat, hogy senki nem bántott, egyszer nem ordított ránk, végig bízott bennem, figyelt, és ez szerintem ez a modern művészet, hogy nem a sebekből, meg a kínlódásból, meg a gyötrelemből, meg a megaláztatásból kell megszületni a nagy dolgoknak.
Igen, hát velem is volt olyan, hogy sírtam, mint a királylány, tudod, a mesébe így folyt a könnyem, hogy valaki olyat mondott. De aztán ugye meg nem vagyunk egyformák, tehát ami nálam nem éri el azt az inger küszöböt, az lehet, hogy másnál már nagyon mélyre megy, tehát hogy mindenképpen annak kell megtalálnia azt a határt, aki valahogy lép, vagy ahogy egy atakot képvisel feléd.
Név nélkül kérdezem már, mint hogy ne áruljátok el, hogyha van ilyen, de amióta ezek a folyamatok zajlanak, olyat tapasztaltatok, hogy mondjuk olyan rendező, vagy olyan filmes, vagy színházi szakember, aki annak előtte mondjuk agresszívebb volt, de nem lépte át ezt a bizonyos határt, változtatott ezen a dolgon, és más lett a hozzáállása a színészekhez, meg a rendezéshez.
Igen, de a dolog két oldalú lett. Mert amellett, hogy ezek a rendezők megpróbáltak azért félni, mert szerintem csak a félelem tartja vissza őket, az ősi reflexek működnek a háttérben, a verbális erőszak nagyon sok fajtája máig él. Tehát olyan üvöltve képesek szidni a többi kolléga fülhallatára a munkatársokat, akár egy hangosítót, vagy kellékest, vagy bárkit, amit én nem engednék meg soha, és azt mondanám neki, hogy akkor vagy pszichológus, vagy művészeti tanács, és légy szíves, akkor számolj be arról, hogy most mit kiabálsz.
Illetve hát szerintem az is benne van, hogy ezek a nagy rendezők, nagy öregek lassan kikopnak, tehát hogy megy az élet, egyre idősebbek, tehát egyre kevesebb lehetőséget kapnak, és így kevesebb a tér, ahol ők így megnyilvánulhatnak.
A másik meg az is mondtam, hogy két oldalú, mert a színészek meg jobban félnek, mint valaha. Attól, hogy elveszítik a reputációjukat bármilyen rendező szemében. Mert annyira beszűkült a szakma, és olyan kevés a pénz és a lehetőség. Ma már nem csináltam ott egy színész, hogy itt vagyom ezt a társadalmat, átszerződök valahová. Sehová. Sehol nincs státusz, sehol nincs pénz, sehol nincs lehetőség. Friss diplomás színészek 70%-a nem talál állást.
És hogyha mondjuk előfordult egy próba folyamat során egy ilyen agresszív fellépés, az olyankor ott is maradt, tehát arról többet nem beszél senki, azt ilyen természetes folyamatnak, vagy természetes részként kezelték az emberek.
Benyelték, és igen. Aztán este esetleg a dohányzóban pufogtak róla egy kicsit, de másnap már nem került szóba.
Sajnos. Igen.
Tehát bocsánat kérésig se jut el mondjuk a...
Ne.
A történet.
Jó esetben, ha két idősebb kollégáról van szó, akkor azok hátba verik egymást egyszer csak valamikor, de nyilvánosan még nem hallottam, bocsánatot kérni senkit. Pedig annak az a módja.
De én nem játszom hosszú évek óta színházban, azért hallgatok. Nekem régebbi emlékeim vannak, és azok nem, tehát azok nem jók.
És úgy egyébként a nők és a férfiak megítélése közötti különbség a színházi életben kijön, tehát mondjuk egy kezdő színésznőnek ugyanolyan esélyekkel indul, mint egy kezdő férfi színész, vagy most itt a hozzáállásról beszélek nyilvánvalóan.
Figyelj, én azt látom, hogy ahogy fiatalodik a szakma, és egyre több fiatal rendező van, így kezd kiegyensúlyozódni, mert én azt látom, hogy a fiatalok egy egészen másfajta szemléletmódot képviselnek, és sokkal szelídebbek, sokkal ilyen beszélgetősebbek, tudod, hogy nem az van, hogy mert én azt mondtam, és kész. Tehát, hogy nincs, nem látom ezt, hogy ahogy én feszengtem fiatal lányként egy idősebb rendező előtt, azt én ma már egyre kevésbé látom.
Te mitől feszengtél? A tudástól,
elég jól
amiben,
néztem
vagy?
Ki, és hát ez nagyon sok visszaélésre adhatott okot.
Volna, hanem üvöltötted volna le a fejét.
Így, hát így.
Hát attól az még visszaélés volt.
De volt, mentem védeni. Én úgy szerződni, hogy nagyapám zakóját vettem föl, hogy minél rondább legyek. Igen, tehát volt ilyen.
És ilyenkor ezt mérlegelted magadban, hogy az adott reakció miatt mondjuk akár te a karrieredet is kockáztathatod?
Nem, figyelj, ezt nem lehet. Hát 20 évesen csak a belső tűz van benned, hogy az nem történhet meg. Hogy egyébként is azt tudjuk, hogy tehetséges vagyok. Tehát, hogy máshogy nem is kezd az ember színészként, csak egy valamiféle biztonsággal, nem? Hogy azért valamiben biztos vagyok, hogy én azért akarom ezt csinálni, mert én valószínűleg értek ehhez.
De akkor minden esetre most összességében azt összegezhetjük, hogy jobb a helyzet, és hogy reméljük, hogy szerintem már a fiatalok igen. egy egészen más világban szocializálódnak.
Igen, mindenképpen.
Meg az nagyon fontos, hogy azzal együtt, hogy mindig azt mondják, hogy kikopott már a színészek, a nagy színészek tisztelete, szerintem nem baj. Egyrészről. Egyrészről nagyon nagy baj, mert nincs igazi ázsiója a színház művészetnek ma már, sokkal fontosabb és feltűnőbb egy celeb vagy egy műsorvezető. Másrészt viszont nem baj, mert az a rettegés, amit annak idején a Nemzeti Büfében éreztünk a nagy művészekkel szemben, az elmúlt.
Mert hogy annak nem csak jó oldala volt.
Annak csak rossz oldala volt. Mi a túrótól rettegtünk, amikor közben meg tudtak ők jó fejek lenni.
Persze. Be sem mehettünk. Ben volt a Besenyei, a Kálai, a Sinkovics. Be sem mehettünk igen, a büfébe.
Igen. Sokat elárul erről az időszakról, az a nagyon híres hát performance a Garas Dezsőnek, amit a Gobbi Hildának a születésnapi igen. összejövetelén mesélt el, ugye azt nagyon szeretik az emberek, a Pofon című a pofon. Történet, igen. amikor neki kellett megpofóznia, ugye Gobbi Hildát, és az az érdekes, hogy ugye a másik oldalról kellett volna, ugye hát pofoszkodni, vagy hát erőszakosnak lenni, de mégis az egész történetből süt ez a rettegés, amiről te beszélsz. Az, hogy az, ahogy, ahogy a Garas igazából erre a pofonra az egész egzisztenciáját fölrakta, és még azt is részletezni, hogy mennyibe került a resztelt máj, és hogyha nem pofozta meg rendesen, akkor nem kapta meg.
Nekem is van ilyen élményem, és szerintem az Évinek is. Nekem a Súlyok Máriát kellett úgy bevinni a Madách színpadára, hogy erősen megfogtam, mint porkolába, szállami moszorkányokba, és ott elengedtem bent, és ő lerázott magáról. És mindig rám üvöltött, hogy erősebben fogjon! Hihetetlen tábornok volt, egy csodálatos kis görbe, kőkemény asszony, mint a szikra.
Igen, róla mondják, hogy egy félelmetes
és megfogtam, hogy már tök keményen, és mindig úgy rántott le magáról a színpadon, hogy azt hittem, hogy civilben megutált. Jézusom, mondom, rosszul fog. Kijött, megint nem fogott meg rendesen. De én féltem tőle, hogy mi lesz. Szóval félreértettük azt a nagy tiszteletet, mi akkor azt hiszem.
Mondjuk a másik oldala az, hogy a múltkor valahol az Örkény büféjében beszélgettünk, és volt ott valamelyik fiatal kolléga, és mondtam valamit így a Vígszínházról, és hogy tudod, és akkor a Somogyvári Rudolf, és úgy nézett rám, tehát nem rezzent a szeme erre a
nem
névre,
tudta, hogy
fogalma
volt
nem volt, hogy
nem
ki ez.
Nem is kell már neki tudni.
Igen, tehát hogy ez azért egy kicsit, tudod, az emberbe így összefacsarodik az ember lelke, hogy azért, ha már ezt a szakmát választjuk, legalább egy picit utána nézni, nem tudom, színház történetileg.
Van még idejük.
Van még, persze, igen, persze. Aztán erre gondolom, biztos van még idő.
Én néha irigylem is őket, hogy több lábon állnak. Tehát először, amikor meghallottam...
Annyira tudtam, hogy ezt fogja most mondani.
Forgács Péter barátom a felvételiztető székben ült len, és megkérdezte a jó kiállású fiatal színészt, aki majdnem jól elmondott egy verset, hogy és miért akar színész lenni? Ez lehetett 20 éves. Azt mondta, nem tudom, gondoltam, megpróbálom, nem jön be, akkor csinálok valami mást. És a Forgi ott megfagyott a székbe, mert ő nem értette. Hát mi nem így álltunk ennek neki. Most meg ilyenek, és szerintem igazuk van.
Hát nem élethalál nekik a dolog.
Igen.
És hogy nem attól az embertől függ az ő önbecsülése, uh-huh. és a tehetségéről kialakított képe, aki ott ül egy asztal mögött.
Egyszerűen modern.
Hát ez valószínűleg egyébként nem feltétlenül baj.
Igen, én is azt gondolom.
Például én nagyon sokszor megkapom, ugye én írok, most így az utóbbi években írok ifjúsági regényeket, és akkor így megkapom ezeket a kérdéseket, hogy és hogy jutott eszedbe írni, és akkor mindig visszakérdezek, hogy miért, hova van az leírva, hogy az ember csak egyetlen egy dolgot csinálhat egész életében. Tehát ez hova vésték föl, hogy én csak színész lehetek, és hogyha nem érzem jól magam, akkor is csak az lehetek, és hogyha nem olyan szerepeket kapok, amiket szeretnék, akkor is csak az lehetek, miért ne csinálhatnék mást? És mi van akkor, ha bejön, akkor meg milyen jó.
És szerintem ez van, amit a beszélgetés elején pengettünk, hogy ezért nem tartjuk mi semmilyen szempontból kötelezőnek a régi beidegződéseket. Tehát, hogy férfi szerep, női szerep, a gyerekkel ki van, meg hova megyünk, meg mikor vacsorázunk, meg ki fizeti ki. Lesz, ami lesz.
Hál' Istennek, és ez egy nagyon szép végszó is volt, nagyon szépen köszönjük Madarász Évinek és Epres Attilának.
Köszönjük, hogy eljöttetek.
Szépen.
Mi köszönjük.
Most pedig hírrovatunk következik, méghozzá a nyugdíjról, arról, hogy mennyivel többet kap az egyik fél, mint a másik, ugye női és férfi viszonylatban, és most egy megdöbbentő információ következik, hogy a nők kapnak elvileg több nyugdíjat,
no.
De ennek azért elég kacifántos oka is van, na nézzük, hogy mi az. Ha a nyugdíjas évek folyamán összességében folyósított járandóságok összegét vizsgáljuk, a nők sokkal jobban járnak, mint a férfiak. Ritkán halljuk ezt a mondatot, ugye? Ha élethossziglan vizsgáljuk, melyik nem tagjai mekkora nagyságrendben kapnak nyugdíjat, meglepetésként azt találjuk, hogy a nőknek több jut, és nem is kicsivel több ez a pénz, 13%-kal nagyobb ez az összeg, kivéve, ha kedvezményesen ment nyugdíjba egy nő. Hát ugye nyilván felmerül a kérdés, hogy ennek mi az oka. Három okot mond a nyugdíjszakértő. Az egyik az, hogy a nőknek ugye van kedvezményes nyugdíja, a nők hosszabb várható élettartama a másikok, a harmadik pedig az özvegyi nyugdíj, tehát igazából minden a kedvezményes nyugdíjon kívül minden ok az arra vezethető vissza, hogy a nők tovább élnek.
Igen.
Hiszen ugye az özvegyi nyugdíjat is azért kapják, hogyha ugye már ugye elvesztették a
85% a nő azoknak az embereknek, akik özvegyi nyugdíjat kapnak.
Igen. A 2022-es népszámlálási adatok szerint a 65 éves korosztályban a nők aránya 52%-os, 75 évesen azonban már 62%-ra ugrik. A magyar férfiak 65 éves korban várható élettartama jelentősen alacsonyabb, mindössze 13,2 év, mint a magyar nőké, ami ezzel szemben 17,3 év. Hát erről is egyébként nagyon sok tanulmány van, és nagyon sokat vizsgálták ezt a kérdést, ugye, hogy ez miért van. Hogy ennek fizikai okai vannak, vagy lelki okai vannak, ami szerintem összefügghet a kettő. Tehát, hogyha adott esetben a lelki okokat vesszük a nők élettartamának a hosszabb, tehát hogy azért, tehát hogy miért hosszabb a nőknek az élettartama, akkor el tudom képzelni, hogy van ennek köze ahhoz, hogy de lehet, hogy most ez megint ilyen általánosítás, és megint meg fogod cáfolni, mert mindig azt mondod, hogy ez a te esetedben nem így van, de hogy lehet, hogy a nők könnyebben beszélnek dolgokról, kiadnak maguk dolgokat, és hogy azért, hogy ennek lehet esetleg köze hozzá.
Nem tudom egyébként, mármint, hogy arra nem tudok válaszolni, hogy egyértelműen nincs ebben igazad, meg tehát ezt mondjuk soha nem is mondtam, mert nyilván van női alkat, mármint lelki alkat, meg van férfi alkat, és akkor azon belül is elég nagy a játéktér, és amikor arról beszélek, hogy én úgy érzem, hogy mondjuk én nem vagyok ilyen befelé fordulós feltétlenül, mint állítólag a férfiak többsége. Közben lehet, hogy sokkal jobban tépem magam, vagy sokkal jobban pörgök dolgokon, sokkal többet stresszelek, vagy sokkal többet szorongok, mint mondjuk egy nő. Simán elképzelhető, hogy ez genetikailag is meg van határozva, és küzdhetünk ellene mindenféle ilyen társadalmi egyenlőségi dologgal, de ez nem tud megváltozni. Az biztos, hogy valahogy a nők, és akkor ezt talán úgy nagyjából nagy bizonyossággal kijelenthetem, valahogy könnyebb nekik tovább lépni, vagy erősebbek ebből a szempontból. Most majdnem a túlélés használtam, mint kifejezést, hogy könnyebben élnek túl, de lehet, hogy ez is igaz egyébként.
Én ezt inkább egy picit úgy látom, hogy a továbblépést azt nem hiszem, hogy könnyebb, a túlélés az talán abból a szempontból igen, hogy, és ez tény, hogy egy nőre az élete során sokkal többen támaszkodnak, mint egy férfira nagyon. Tehát mondjuk ugye a nő foglalkozik, most megint általánosítok, de azért mondjuk az első időszakban mindenképpen a nőre támaszkodnak a gyerekek. Aztán a későbbiekben is azért még mindig az van, hogy a nő igyekszik ezt a dolgot jobban megoldani, és ott lenni, és a munkáját úgy alakítani, és stb. Stb. És akkor ugye ott van az időskori ellátás, hogy a nagyszülőkkel is többségében az ápolás, a gondozás, akár a gyerekekkel, akár az idősekkel kapcsolatban az a nőn van. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember azt érzi és kapja egész életében, hogy rá mennyien számítanak, akkor egyszerűen ez valahogy amit te úgy érzel, hogy túlélésként, tehát hogy könnyebben tudnak tovább lépni, az lehet, hogy azért van, mert hogy valóban azt érzi az ember, hogy ha rám ennyien támaszkodnak, akkor én nem tudok el lamentálni bizonyos dolgokon, hanem muszáj lesz tovább lépnem ahhoz, hogy tudjam tenni a dolgomat, hiszen itt megállni a külön az élet, mert egyszerűen ez van, hogy igen, a mai napig, talán még a gyerekeknél tényleg oldódik ez a dolog, és erről sokat beszéltünk, viszont nem beszéltünk még arról, hogy az időskori ellátás, az szerintem abszolút a nőkön van még mindig. Eleve az, hogy ott azért tényleg vannak olyan feladatok, olyan dolgokban kell már segíteni adott esetben, mint a fürdetés, a mindennapi rutinoknak a továbbvitele, hogy én most így pörgetem az agyamban, nekem nem jut eszembe olyan szitu, hogy ezt a feladatot, ha van egy házas pár, tehát van egy férfi és egy nő, ezt a férfi vállalná úgy, hogy akkor azt mondja, hogy na jó, van, köszönöm szépen, akkor én mostantól nem dolgozom.
Ritkább, igen.
Igen, de azért sincs, mert hogyha amíg tényleg van bérszakadék, addig miért lenne? Tehát akkor az azért viszonylag ritka eset, van olyan is persze, hogy egy nő keres jobban, de hogy akkor ennek gazdasági oka is van, mert akkor nem a férfi fog otthon maradni, aki többet keres nyilván, hanem a nő, aki otthagyja a munkáját, mert kénytelen, és akkor felveszi mondjuk ezt az ápolási segélyt, és...
Amikor egyébként azt mondtam, hogy a nők jobbak a tovább lépésben, akkor inkább arra gondoltam, hogy a férfiak könnyebben megakadnak szerintem lelkileg is. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy a nők valahogy könnyebben találnak, ha nem is harmóniát, de valami ahhoz hasonló dolgot, amiben kapaszkodhatnak, akár a családba, akár valami olyan dologba, amiben megtalálni vélik magukat. A férfiak meg talán tépelődőbbek, vagy, és akkor ezen belül meg nyilván van egy csomó dolog, ami személyenként más. A férfiak talán hajlamosabbak nyomasztani önmagukat, és akkor már itt vagyunk az önmagunk nyomasztásánál, itt vagyunk annál, hogy ez mennyire káros az egészségre, hogy ennek milyen fizikai és lelki következményei lehetnek, és akkor talán azt is kijelenthetjük, hogy ennek valamelyest lehet köze az életkor hosszúságához, illetve rövidségéhez, mert hát ezt tudjuk már egy jó ideje, mert a tudomány is beszél erről, hogy ezek a problémák, ezek megrövidíthetik az életet.
Hát igen, de közben meg ott van az a része a dolognak, hogy szerintem egy nőnek az életében sokkal több olyan helyzet van, amikor kvázi egyedül marad. Tehát mondjuk ez a korai gyerekes időszak, akkor megint az időskori ápolást is elő tudom esetleg ezzel kapcsolatba hozni, és szerintem az egy nagyon olyan időszak, amikor a tépelődésnek aztán abszolút helye van. Pont ez, amit mondasz, hogy persze ráfókuszál az ember a családra, az nagyon jó, de közben meg amikor elkezd az ember csak ebben élni, az azért szerintem nagyon sok szorongást és feszengést és teret ad annak, hogy az ember reggeltől estig azon gondolkozzon, hiszen nem foglalja le az agyát mondjuk más, mondjuk szellemi kihívás vagy ilyesmi, hogy egyébként hogy lesz, mint lesz, stb. Tehát, hogy én szerintem nagyon sok ilyen befordulós, tépelődős időszak van, akár mondjuk a szülés utáni depressziót, amiből marha nehéz kijönni, hogyha valakit érint, hogy benne van ez szerintem egy nőben.
Biztos egyébként igazából csak találgatunk, tehát úgy, ahogy a cikkírói, úgy más szakértők sem nagyon tudtak erre még tudtommal egyértelmű választ találni, tehát hogy miért élnek tovább a nők, mint a férfiak. Mindenféle elméletek vannak, meg mindenféle ilyen részvélemények, vagy nem tudom én, a jelenséget kísérő ilyen, vagy megmagyarázó részvélemények, de igazából nem tudjuk. Nem tudjuk a választ szerintem.
Én amit azért a közvetlen környezetemben látok, és én tényleg csak abból tudok kiindulni, ott az is felmerült bennem, hogy lehet, hogy a férfiak jobban bele tudnak Hát bele tudnak feledkezni ebbe a mókuskerékbe, ami meg azért tényleg lehet egy ilyen genetikailag kódolt dolog, hogy akkor is a családfenntartó az a férfi, még akkor is, hogyha a nők is már ugyanúgy családfenntartóak, sőt a jelenlegi helyzetben egy nő fizetésére pontosan ugyanolyan szükség van, mint egy férfiére, mert egy fizetésből nem fog kijönni egy család. De akkor is valahogy, hogy pont beszélgettem most valakivel erről, hogy amikor nincs még kész szombaton az ebéd, és pedig nálunk annyira nem ezek a leosztások, tehát hogy nálunk teljesen rugalmasan működik ez a dolog, valamiért mégis az én gondolataimban kezd el ez megfordulni, hogy úristen, nincs kész az ebéd, hát azt nekem kellett volna csinálnom. Tehát, hogy ezek szerintem ugyanúgy bele van kódolva egy nőbe ez, mint egy férfiba az, hogy oké, de akármi is van, mondjuk a nő kiesik, vagy gyerekezik, vagy beteg lesz, vagy kirúgják, vagy mit tudom én, vagy egyáltalán nem is akar dolgozni, akkor a férfi az, akinek ezt a mókuskereket tartania kell, amit nem szabad elengedni, mert ő ezt nem teheti meg, hiszen akkor a kenyérkereső, a család fő esik ki a család fenntartásból.
Igen, lehet, hogy ez a fajta felelősség, vagy ennek a feldolgozatlansága is hozzájárul ehhez, de tényleg az is lehet, és hát erre tényleg senki nem tudja a választ, hogy a nők egyszerűen genetikailag tényleg alkalmasabbak az élet, nem tudom én, most majdnem azt mondtam, hogy túlélésére, de azt nem érdi túl senki az életet. Alkalmasabbak arra, hogy időskort éljenek meg, mert nem megy tönkre a testük ebben a sok mindenben, amivel a felnőtt kor jár, vagy nem úgy megy tönkre, de erre tényleg nem tudja senki a választ, de lehet, hogy majd nem tudom, pár száz év múlva már ez is egy ilyen bagatell kérdés lesz.
Amúgy az is érdekes, hogyha nyilván ez is nem mindenkinél így van, de hogy szerintem nagyon sokszor, ha nézek egy párt, mondjuk egy idősödő párt, de ez még akár a fiatalabbaknál is igaz lehet, de az időseknél abszolút, akkor jobban el tudom képzelni a nőt, hogy boldogul, hogyha egyedül marad, mint a férfit. És ez szerintem az is lehet, hogy ez így van akkor kitalálva, vagy itt minden mindennel összefügg, hogy akkor nem véletlen az, hogy a nő az, aki egyedül marad, mert ő ezt meg tudja csinálni, a férfi viszont nem biztos.
Meg a férfinak mindig az van mondva, ugye, hogy a teremtés koronája, meg hogy te is mondtad, hogy ő a családfő.
Amennyiben egy klasszikus felállás van egy pár között, ami tényleg az, hogy a nő kiszolgálja a férfit, és ő főz, és ő takarít, és stb. Viszont az özvegységi nyugdíjat azt akkor is kapja egy nő, hogyha a férfi már nincsen, akkor ez meg megint csak egy evidens dolog, hogy ha a férfi egész életében nem főzött saját magára, nem pakolt el maga után, és nem takarított ki, és ez most tényleg nagyon klasszikus felállásról van szó, szóval, hát akkor valóban életképtelen, hogyha ő marad egyedül. Tehát, hogy ez a klasszikus dolog is nagyon megnehezíti ezt az életvégi dolgot szerintem.
Igen, és egyébként tényleg megdöbbentő az, hogy mennyire egyértelmű az, hogy az özvegységi nyugdíjról, ha beszélünk, akkor általában nőkről beszélünk.
Igen, ahogy kimondod a szót, az jut eszembe, hogy ott áll egy néni, aki kapja az özvegységi nyugdíjat.
Igen, igen.
Akkor ez még a jövő zenéje, hogy ezt megfejtsük. A hallgatóknak nagyon köszönjük, hogy velünk voltak. Hallgassák vissza az adásainkat a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.